Szeretettel köszöntök minden résztvevőt, akár az élő közvetítésben, akár utólag majd a HTL-nek a YouTube csatornáján. Ezt a HTL vitatechnikai szakosztályának, kábeltelevízió szakosztályának és médiaklubjának a közös rendezvénye. Ez egy jelenten két hetente jelentkező előadássorozat, és a hírközléssel kapcsolatos területről szoktunk előadókat hívni. A mai előadásunk témája azt az ívet kapta, hogy dabadóházilag lehetséges, de felvezetésként elmondanám, hogy a következő két előadás témája a dr. Darabos Zoltán előadásában lesz május 25-én hálózatsemlegesség mérése 4G és 5G hálózatokban, valamint a hálózatsemlegesség hazai és EU szabályozása, illetve a rákövetkező előadás pedig június 8-án lesz hasonló időben, így délután 4 óra felé, de Hanák Péter fogja tartani, és az lesz a címe, hogy infokommunikációs eszközök az idős ellátásban. Aki szeretne az előadásokról értesítést kapni, az feliratkozhat a hírlevélre. És amit majd a szerkesztett előadásnak a végén lehet látni e-mail címet, és akkor a mai előadásról szeretnék beszélni. Pontosabban az előadót szeretném bemutatni. Karakas Róbert, ő az Antenna Hungária alkalmazásában el szervizmérnök a budapesti szervizközpontban, és fiatal és lelkes kolléga. 2008-ban végzett a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán villamosmérnök szakon, de a rádiózáshoz fűződő kapcsolata az kicsit korábbra tevődik vissza. És az első FM adódat, Robi, ha jól emlékszem, akkor úgy meséltet, hogy 2003-ban építetted, és egészen addig, tehát hogy a hétköznapokban is, tehát a munkádon kívül is egy alkotói konstruktív ember vagy, és egészen addig nem hagyott nyugodni ez a gondolat, amíg az FM adókról át nem nyergeltél egy házilag előállított dabadóra. Akkor szeretném megkérni, hogy tartsd meg az előadásodat.
Jó, szépen köszönöm a felvezetést, Szévi. Hát igen, valamikor egészen korán kezdődött a történet, 2003 környékén. Már csinálok szerintem egy képernyő megosztást gyorsan. Ebből látszik nálatok?
Látszik, köszönjük.
Oké. Okay. A léptés. Oké. Okay. Na hát igen, 2004 és 2008 között a Kandóra villamosmérnöki karra jártam, itt a szakirány választáshoz már eléggé specifikusan és előre eldöntöttem ment, mikor 2003 környékén elkészült az első FM adó, ami meghatározta a műsorszólás irányába, ahol elkötelezettségemet. Úgyhogy az iskola végén még lehetőség nyílt egy éves szakmai gyakorlatra, egy ilyen nagy gyakorlatra, akkor nagyjából ki tudtuk szúrni, hogy hova nem akarunk menni, és az NMH volt az egyetlen olyan opció, ahova műsorszoros elképzelésekre belehetett jutni, úgyhogy náluk voltam egy évet a rádió ellenőrző és zavar elhárító osztályon. Aztán valamikor egy NMH-s rendezvényen ismerkedtem össze Urányi úrral, úgyhogy 2008-tól kezdve működünk együtt tulajdonképpen kisebb projektekben, meg szakmailag támogatjuk egymást, úgyhogy ő volt az az ember, aki így az asztalon megépített FM-adó státuszból átvetetett a professzionális műsorszólás rejtelmébe. Mind az adók, mind a processzorok, illetve a ezzel kapcsolatos kiegészítő eszközök területén. Aztán itt történt egy nagyobb törés a munkafrontján, akkor én átigazoltam az orvosműszeres pályára, és ez jó 7 évig így is maradt. És utána volt egy ilyen tudatos elképzelésem, hogy én most már szeretnék rendesen is hosszúrással foglalkozni, és akkor mondtam, hogy elje a cikkiket értem magamnak, hogy én be akarok kerülni, csináljuk a műsorszólást rendesen, és akkor abban találtam egy álláshirdetést, először motoros pozícióra láttam be, de rögtön telkos szervizesnek vettek föl, és onnan két hét után sikerült átkerülni a műsorszólást, úgyhogy egész hamar futottam a karriert, és azóta is töretlen ez a szerelem, és itt vagyok a cégnél. És akkor nézzük át, hogy nagyjából miről fog szólni ez a mai előadás. A bemutatkozáson túl vagyunk, és szeretnék egy pár szót beszélni az abról, mint szabdányról, hogy ez micsoda nagyjából pár szóban. A motivációmat szeretném megvilágítani, és nem áttérünk a rendszernek a felépítésére, ami a ajánlási szoftver részről szól, a világtornak a megépítéséről, ezzel kapcsolatos kibeállításokról, probléma megoldásokról. Végfokozat, antenna, készrendszer nagyjából, a kisugárzott visorpártom, audio és kísérőadatok tekintetében, és amikor ez az egész nagyjából összeállt, hogy visszatérleg alkalmas legyen egy beeresztésre, akkor jöttek a engedélyszerzésre kapcsolatos tennivalók. Aztán, amikor ez megvolt, akkor a mérési eredmények, illetve hallgatói visszajelzések fognak terítékre kerülni. Aztán beszélünk a további elképzelésekről, mert nyilván egy ilyen projektorientált ember, mint én, nem fogadjuk meg bajni, és mindig kell valami új és új és új, amit ilyenkor elő lehet venni és lehet csinálni. De hát a DAF szabvány. Valamikor a 80-as években született meg a DAF szabvány, és hát ez nem titkolt cél az FM-nek a leváltása pontos szempont alapján. Nyilván egy jobb audio minőséget kívántak adni az embereknek egy jó spektrum hatékonysággal, és emellett a digitális rendszer előnye és egyben hátránya is az, hogy robot multiplexben a csatornák száma mennyisége a minőség tolására növelheti, ahogy csökkentható, tehát egy borskálasztható platform ilyen szempontból, és nem utolsó sorban ugye egy adóberendezéssel akár 10-12 jó minőségű audio csatornát is tényleg csodálhatunk át az volt eszközök számában, elhelyezésében, beszerzésében, energiahatékonyságában is bemutatkozik, tehát elég sok előnye van ennek a rendszernek. 1995-ben indult el Budapesten a első tesztadás, akkor még a formátumban. Ez még ugye a Layer 2-es audio tömörítéssel ment, és ennek a szabványnak azért voltak akkor hátrányai. A konvenciós kódolóval egyrészt nem volt annyira hibatűrő a rendszer, Layer 2-es audio tömörítésnek a probléminsége az egyébként csak a nagyobb bitrátákon érte el azt a szintet, amit szerettünk volna elérni vele, emiatt nyilván egy multiplexbe kevesebb használható audio tartalom fért bele, úgyhogy ilyen tekintetben még nem volt az igazi a szabvány. Ezért 2007 februárjában megjelentek a DAB Plus frissített verzióval, de ebben már határozottan jobban működő dolgok voltak. Megjelent a RIT-szolmon kódó, ami jelentősen nagyobb hivatűért biztosított a rendszernek, illetve az AAC audio kódolás, ennek a három verzió gyakorlatilag rögtön az elsős verzió, a HFS CV1-es verzió és a V2-es, ami már az utóbbi kettő jelentősen alacsonyabb bitráták mellett hallgatható, illetve kifejezetten jó hangminőséget biztosít. Így viszont már teljes mértékben érvényesült az az elf, hogy tényleg sok csatorna és jó minőségben el tud férni egy multiplexben. Műszaki kérdéseket nézve ez a rádiós sugárzási szabvány VHF 3 és az ELSAV használatára kitalálva. Csatorna szélesség 1,75 MHz, ez egy VHF 3-as TV csatornának a negyede, tehát egy darab analóg TV csatornában VHF 3-on 4 darab multiplex volt elhelyezhető. Moduláció OSDM, ezen belül a videókat differenciális QPSK-val moduláljuk, és a dabadásmódok 1-től 4-ig választható. Ezek tulajdonképpen videószámban is a videókai szimbólhétben térnek el. Ezek különböző felhasználásokra voltak kitalálva, az egyes mód volt a legalkalmasabb a földfelszíni műsorszólásra. Ez a, ami a legjobban tűri a kislettési problémákat, tehát ezzel lehet a legnagyobb esetben szigetet kialakítani, ellenben a duplerre talán a legérzékenyebb. 2-es, 3-as, 4-es módok azok inkább az elsávra, illetve a hűvodas elsávra voltak kitalálva. De gyakorlati tapasztalatok alatt jelent néz ki, hogy az elsávot azt szerintem jó, hogy akkor csak a csók megvezették be, viszont ott kivezetés alatt van teljes mértékben, és ők is állnak át a VL3-as sugárzásra. Hűvodas napterjesztésre pedig őszintén szólni is tudok. Úgyhogy ezzel az elsőbb gyakorlatilag kivészőben van, a robásmódok közül pedig lényegében az egyes valószínű az összes többit az elsőbből együtt kivezetik. És így gyakorlatilag VL3 szóli sugárzás marad. A motivációról már egy pár szót beszéltem, de én egy eléggé projektorientált ember vagyok, és nagyon szeretek mindenféle műszaki problémákkal foglalkozni, és elég régi már ez a rádiós szerelem. Még édesapámnak volt egy cég rádiója, amit sokkal egy gyerekként így kerülgettünk, mert nem volt hozzá se antenna, se táp, se értelmezhető dolog. Így sokáig nem tudtuk semmi használni, és egyszerűen így ismét szikraként megszületett a gondolat, hogy jó, akkor ehhez kéne antenna, táp, stb. Próbáljuk ki, hogy hogyan lehet vele az éterben boldogulni, hogy milyenek azok a összeköttetés, akkor nem kell hozzá drót, és országokkal arrébb is akár hallható az adással az embernek. Úgyhogy az első felpróbálgatások így 27 MHz-es sávban történtek. Aztán később egy baráti társasággal átnyergeltünk a PMR-re, és akkor ott már inkább csak ilyen beszélgetős játékok voltak. Persze a fejlesztés ugye itt sem állt le. Antennáknak fokozatot építése, fejlesztése, egyezgetése, valamit mindig kellett rajta fabrálni. Van az az elf, hogy amit működik, azt lejavítgass, ez nálunk nem érvényesül, mindig kellett valamit fejleszteni. És akkor 2003-ban jött az első FMD, ami úgy nézett ki, egy érettségi után az egyik barátom a kezemben adott egy panelt, kiborogva, hogy na, tudod-e, hogy ez mi? Hát akkor még nem tudtam, valahol felbőződhettem meg ezzel az egészen. És akkor onnan jött a házi építgetés, utána Orányimra való együttműködésben a professzionális irányba való elköteleződés, és egyszer néztem egy sorozatot, ahol egy idős rendőr már a kapuzárási pánik közelében házi sürgősséggel kellett foglalkozni. És akkor eszembe jutott a gondolat, hogy basszus, hát lehet házilag bort készíteni, pálinkát készíteni, na, lehet a sört. Megjöttem az internetbe, hát természetesen lehet házilag sört főzni. Teljesen jó működik, kipróbáltam annak idején én is ezt a dolgot. És akkor hát ennek analógiájára, hogyha lehet utcon házilag állam, meg ezt nem úgy építeni, akkor ott is biztosan meg lehet oldani. És én nagyon vicces, hogy ilyen márkájú sör is van utam. Megjöttem az internetbe ezt is, és akkor az Isten volt rá megoldás. Szoftverre, hardverre, mindenre volt megoldás. És nyilván ennek a házi elkészítése az éves nagyságrend volt, tehát én valamikor 2019-ben kezdtem el foglalkozni ezzel a gondolattal, hogy akkor egyrészt a Linuxot meg kéne érteni, hogy a szoftverrel tudjak valamit kezdeni, utána pedig valamilyen prototípust megépíteni ebből a hardware-ből, és megnézni, hogy egyáltalán működőképes-e ez a dolog, amit így jobban szólatban elérhetővé tettek az interneten. És hát nem kis fejlesztések után sikerült működést írni az eszközt. Úgyhogy akkor a felállomási részteletben először bemutatni. Az Open Digital Rádió gondozásában elérhető szoftver csomag, ez az ODRM MB Tools, és ez passzolgóten felszene végből kiindulva, a GitHub-on elérhető csomagokként forrásból lehet letölteni, és utána az ember a saját kisegyük szerele tudja fordítani ezeket futtatható állományokkal. Ez egy moduláris rendszer, aminek így 7 összetevője van, ebből tulajdonképpen 3 az, ami eszenciálisan fontos, ha az ember egy normális bankpontiból egy szerepre előállítani. De az első és a legfontosabb az audio encoder, ez az ODR Audio Encoder nevezetű modul. ez, ami ez állítja elő a gyakki sugárzás alkalmas elkódolt audio folyamat, ez képes ugye LR2-es hangelőállítására, hogyha a régi napszabályban szeretnénk dolgozni, illetve AAC, LC, HSS, AAC, V1 és V2-es szabályoknak is tárolat. Ennek a bemenete az lehet egy fájl, vagy választhatunk hangkártyát a Linux-os alfa, illetve jack illesztő felületeken keresztül, ez lehet analóg, vagy digitális, vagy tulajdonképpen bármilyen út a hangkártyát menetként támogat. Hogyha nem szeretnénk fizikai jelekkel dolgozni, vagy nem szükséges ezekkel videolőni, akkor lehetőség van rá, hogy az audio streamből ilyen szabványos ISQ-szerveren, vagy ISQ-szerveren terjesztett internet rádió streameket le tudjunk tenni, de lehetként ezt VLC-ről G-stream átlányonként lehet kezelni. Illetve, hogyha útik azt audio érkezik live-ba őrből OS67 szabványon, akkor ezt is tudja kezelni. A kimenete pedig egy VOMQ, illetve EDI választható TCP, illetve UDP folyam. Ez a kimenet megy majd a multiplexer felé. A következő szintén fontos, de nem feltétlenül eszenciális összetevő, ez a TODR padenk, ez a Program Associated Beta program kísérő adat enkódere. Ebben az összes szabályban szereplő az opciót nem valósították meg, csak a legfontosabbakat, a DLS-t, DLS plus és az SMS-t. A DLS az egy ilyen dinamikus szövegküldési lehetőség, olyan, mint az RDS-ben a rádiótek. A DLS plus az ebben annyiban tér el, hogy a tartalmát lehet szegmentálni, és dedikáltan tudja a vevő, hogy most előadott számcímet, telefonszámot, egyéb fajta dolgokat küldjünk ki, és a megint ki lehet választani, hogy mondjuk a számcímeket szeretnénk látni, mint a mobilissel. Az SMS pedig a slideshow-okra lehet képeket megjelenteni. Szóval erre alkalmas vagyunk készülékek kijelzőjére. Ennek a tenkódának a bemenete az egy textfájl, a DLS-DLS pluszhoz, illetve az SMS-hez pedig egy könyvtár, amiben a képeket lehet cserélgetni, és akkor ezeket a képeket a rendszer valamilyen stratégia alapján válaszok meg tudja jelenteni. Hát a kimenete Linux szoketeken keresztül működik. Szoket az egy process közé adott cserélési lehetőség a Linux operációs rendszerekkel, itt felültem megadni, ezt a másik oldalon az audio encoder fogadja, és ő beépíti a microhonnal kódolt már előkészített audio tartalomra megfelelő módon, és utána ezt átadja a multiplexernek. A UBR Dropbox módul a multiplexer, ezt fogadja a audio encodereknek a VOMQ vagy EDI streamlét, és a beállított paraméterek alapján elvégzi a multiplexelést, illetve hozzáadja azokat a kiegészítő információkat, amire a vevőnek szüksége van. Kimenetei szintén VOMQ adott folyam, ami például az én általam épített modulátorhoz is szükséges, vagy pedig tud működni EDI streamekkel is. Ezt bármilyen padmányos dobogóra rá lehet kötni, IP fogadására alkalmas. Sőt, a multiplexer tud az EDI-hez, az UTP-hez még tetszett is hozzáadni, hogyha esetleg a távközlési úttal van egy kis probléma, vagy nem annyira stabil, akkor lehetőség van időjavítónak hozzáadására. Illetve a multiplexer még támogatja a FastStream gyártónak a TA1-es kártyáját, amivel G703-as típusú normál BMC-s eti vonalon ki lehet adni a jelent, hogyha a régi típusú adóra szeretnében be lehet látodni. Következő modul egy szoftveres modulátor, az OBR Dabmod. Ezt gyakorlatilag az ember ugyanúgy lefordítja Linux felán, és a multiplexernek a kimeneteit át tudja adni ennek a modulnak minden lesz. És ez a beállított paraméterek alapján elvégzi magát a modulációt, és ennek a kimenete, ez lehet egy fájl, vagy pedig át lehet adni IP adatként USB modulátoron keresztül egy SDR rádió fele, ami gyakorlatilag már csak egy napharályú tél a veres vízőre. Van egy kiegészítő modul még, ez az Encoder Manager, ez egy webes grafikus és konfigurációs felületet a multiplexernek, illetve az audio és padönkódereknek. Én igazából ezt ki sem próbáltam, hogy nem tudom mennyire teszi hatékonyabb a dolgot. Én a napi szintű konfigurációnál is szükséges ezekből a rendszerekből, azért ha az ember ezt nem grafikus, hanem konzolos felületen bekonfigurálja, akkor onnantól kezdve szerintem ez egy felesleges hibaforrás, úgyhogy ez nálam kimaradt teljes mértékben. Van még a csomagban két másik kiegészítő, a Source Companion, ez igazából külső gyártókán kodereinek a kimenteit tudja illeszteni a multiplexerbe. De így, hogy az erre tökéletes szoftveres megoldás, azért nem hiszem, hogy ennek a használata gyakorlatban fontos lenne, ha már open source megoldást választunk. Ez tulajdonképpen, hogyha egy HBS encoder pedig felületét, kimeneti felületét szeretnénk egy Linux modulátorhoz éleszteni, akkor ezt a konverziót el tudjuk elvégezni. Az EPISTOP pedig egy diagnosztikai eszköz, ezzel a multiplexernek a kimeneti jeleit lehet analizálni, de annyi hátránya, hogy ezt születelemben, tehát valós időben nem lehet megtenni. Hanem az ember, hogyha problémája van, akkor ki tudja menteni fájba, és azt a fájt lehet felanalizáltatni. Én őszintén ezt sem használtam soha, mert nem merültek fel hibák egyszerűen a tesztállításban elsőre, úgyhogy fölöslegesen nem próbáltam ki. Itt látjuk az ábrán, hogy a három piros sebekarikázott adóra van szükség. Az audio, egy padencoderre és egy multiplexerre ahhoz, hogy teljes értékű tamp állomást lehessen építeni belőle. Kétféle stratégia szerint lehet megépíteni ezt a rendszert. A fejlődés és tudtolát nézve az A verziót választottam, ami egy piros keretes. Állam úgy nézett ki, hogy egy Windows-os PC-re volt föltelepítve az adásvezérlő szoftver, tehát adásprocesszor, és azután volt a végén egy stream encoder, ő előállított egy 320 kilobites MP3 streamet, amit Livecast internet rádió szerverre felstreamelt, és utána a audio encodernek a DLC plugin-ját, illetve később az e-streamer plugin-ját használva ezt a streamet tudtam transzpódolni és elítettem a multiplexerbe. Ebben a felállásban ez az egyszerűbb, de létezik az a másik verzió is, hogyha az ember a stúdió oldalra kihelyezi külön hardware-be egy audio encodert, és egy hangkártyán keresztül adják át, hogy a belső bombol analógon lehet, akkor utána ezek külön fizikai eltartózkodnak, akkor ez az EMQ modelli protokollon keresztül ez az encoder kimenet nagyon jó úton a internet hálózaton, illetve akár interneten is. És hogy ennek akkor lehet haszna, hogyha az ember multiplex szolgáltatóként vesz részt, és az összes forrás előállító partnere teljesen különböző helyeken tartózkodik. Tehát ez az életterűbb példa. Még szerencsére az a protokoll egyébként teljesen jól működő, mentes rutinban tapasztalataim alapján, ilyen 20 millisekundon a stingig teljesen jól működik. Van egy folyam partner, akivel kapcsolatban léptem a fejlesztés során, és az ő teszt multiplexének a streamjét lehet ezt Hollandiából használni. Ott egy ilyen 8 millisekundon a stingidővel ez szigát fog működni, akik itt napokon keresztül. Úgyhogy ez így beválik. A modulátor. Ezt a modulátort egy Szergej nevű ukrán úriember fejlesztette. Igazából kicsit döcögős volt ez a történet, mert amit az interneten lehetett érni, forrásanyagot, emelt terveket, kapcsolási rajzot, alkatrészt, listát, szoftvert, amit az ember beleprogramoz, hát voltak benne hibák. Tehát egyrészt alkatrészt választási, tervezési problémák is voltak fel, illetve anyákkal is voltak különböző problémák. Úgyhogy a fejlesztési idő közel egy évében az is benne volt, szóval az úriemberre volt kapcsolatteremtés, az nehezen ment, ilyen fél éves válaszidőkkel tudtunk kommunikálni, és sokszor talán három kérdésemből egyre kaptam választ. Úgyhogy ha nem is, akkor is tudom, hát nehéz volt ez a része a dolognak. Ez egy többfős, picentiméteres kis panel. A kimenő frekvenciája névlegesen, hogy a VHS 3-as tartomány, de a DAF tulajdonképpen 700 MHz-ig felemeli, az alsó határa pedig amennyit elbűne lehet tekerni, tulajdonképpen nulláig odárazva észre, de amit esetben a felesemságunk, hogy még lejjebb is lehetne valadni, hogyha ez fogbencsevű, hogy ezt lehetne teszteni. Mert úgy szintje az 60-tól plusz 15-ig állítható, hát ez igazából sosem sikerült, általában ilyen plusz 3, plusz 2, 0 dBm körül szintek jöttek ki belőle maximum, és 54 decibeles rácsillapítást adnak 3 dBm-re. Ezt nekem 52 is sikerült annak idején feltornázni, amikor már elkezdett működni a berendezés. Megvalósítása. Ez a pénzős szoftverpart a oldalon, ez volt a felállomási rész, a RODR plugin-okkal, amit az előbb elemeztem. A hardware pedig itt látható. Ez az is 5500-as FPS kontrollerrel kezdődik, amely egy SPL viszont keresztül csatlakozik a Synix FPGA-ra. És ebben itt alul láthatóan vannak megvalósítva a moduláció szükséges adók. Utána ezt egy nagyon szükséges párhuzamos buszon adja át ennek az RD99-es segítációs napot. És utána egy szűzős adásítás után kerülünk a RD99-hez. A kérdezett. Lehetően szeptember egy jó karácsony előtti készülődésben, amikor összeállt a rendszer, hogy akkor ki tudjuk próbálni, akkor szembesültem ezekkel a problémákkal, hogy igazából van is kimenet, de nem is jó semmire. Tehát a hibás alkotós választásból akadóan nem volt elég kimenő szintünk, nagyon rossz volt a rácsillapítás, lépcsősek voltak a spektrum szélei, és totálisan rossz merérték a célukát. Tehát ez játékra is kevés volt, és akkor innen indult el egy egyéves szenvedésére. Az embernek sikerült minden ügyén túljutni. Itt a balról egyik képen látszik, hogy amikor a kimenő szintet rendbe tettük, akkor még bőven volt probléma. Az a lépcsőzetesség, ez nagyon sokáig kísértett. De ennek ellenére egyébként működőképes volt a modulátor, hogyha látottam egy kicsi antennára, akkor ezt egy megfelelő datumáron teljesen magukból tehető volt. Nagyon sok szűrő kondenzátor van ki ebből a közből, és nagyon sok kibásan megválaszt. Szintén kondenzátor és egyéb alkotószörben nagyon miatt a kimenés szintése, és az alszűrés nem volt megfelelő. Az egyik drasztikus probléma a például hurokszűrőnek a tápellátása körül volt. Azt rendbe téve a jobboldali kép már sokan fecsepücsöbb eredményt hozott, itt már egy 52 decibeles rácsillapítás látható, és 42 decibelre fölött már ért, úgyhogy ez a modulátor így nem tudott, ez beállított a használható tartományba. És hogyha már ilyen jól alakultak a dolgok, akkor elküldtem Kínába egy paneltervet, hogy akkor építsünk egy párat belőle, mert az első prototípus azzal egy évig tartó foglalkozással sikerült teljesen tönkretenni, mert minden utolsó vissza volt rajta kábelezve, úgyhogy akkor elkezdtem építeni, és ha már adtak 5 darabot 3 dollárért, akkor építsünk 5 darabot. Első 5 panel látható, utána a félig összerakottra, a legdrágább alkot része meg hiányzik még róluk, mert annak a beszerzése egy kicsit későbbre csúszott. Egy FPGA programozás éppen befejezett áll a kutyaképe és a modulátor webfelülete látható. Következő lényeges tétel az pedig a végfokozat. Nálam a modulátornak a kimeneti szintje az 26 dB-ként alakult, az önmagából nagyon kevés, hogy antennával egy 20-30 méter után kb. El is tűnik a jel. Laktam magát a lehetőség, hogy kábeltérés erősítőben használt hibrid erősítő kockát lehetne használni erre, mert elég nagy az erősítése, elég lineáris, nagyjából minden fiókban megtalálható. Úgyhogy ezzel sikerült feljönni egy ilyen 20-50 milliwattos nagyságrendre. Viszont itt még mindig volt egy alakadás, mert ez a nagyságrend még alapvetően kevés volt ahhoz, hogy egy végfokozatot, egy többantos végfokozatot ki tudja találni. A képeken az igaz őslevet látható. Ezt például van például Hungáriában az elektronikai hulladékból hoztam az esőről szeptember. Akkor még ötletként sem volt meg a fejemben a nyomadó építés, ellenben az látszott, hogy egy használható eszközről van szó, ami egy ilyen amatőr ügyködésre alkalmas, úgyhogy félhetettem, és akkor elkövetkezett az ő pillanata a nagy életében. És sajnos nem tudtunk nagyon teljesíteni egy kicsi kardinált, egy ilyen végszakot 50 milliót tennek, ha csak párba tált elő. Ez meg ebben a nagyságrendben inkább használhatatlan, mint használható, meg rettenetesen rossz hatásfoka volt. Elfogadó fokozatnak a kiválasztásával azzal voltak problémák, mert nem találtam egyszerűen olyan szetetszőt, amiből olyan panel elérhető az interneten, amivel meg lehetett volna építeni egy jó hatású köztes fokozatot. És itt a holland segítségem belépett a képbe, mert ő fejlesztett annó egy ilyen megoldást, ahol ilyen távfőzési célra kitelepített hasznosított, és abból sikerült, hogy ilyen jó 25 decibel erősítésű 2-6 kilométerre képes és meghajtó fokozatot előállítani. Ebből rendeltem két darabot tőle, úgyhogy ebben eljutottunk arra a szintre, hogy ilyen 42-45 decibeles áll, akkor 2 watt teljesítményre fel tudtam tornázni a modulátornak a kimenetét. Szóval már nagyon jól meg lehetett hajtani ezt a végfokot. A kísérletek során ilyen 20 watt nagyságrendjében el lehetett vele jutni, de az látszott, hogy a használható belértékkel, használható rácsillapítással, ilyen 40-42-es értékkel, ami a vállakat illeti, nem 10 watt volt reális. Ellenben viszont voltak de olyan problémák, hogy ebben a modulátorban nincsen prekorrektor. Úgyhogy ahogy az ember emeli a kimenő teljesítményt, és próbál valamilyen értelmes hatásfokot tartani, úgy egyszerűen használhatatlanságig elromlik az összes paraméter. A belőlemi képen egy 20 decibeles rácsillapítás látható, ez a mérértéket én meg sem értem, de hát látszik, hogy az ízem nem teljesen kerek. Úgyhogy az egyetlen lehetőségem a normális munkapont beállítása volt, ez pedig a tápfeszültség és az előfeszítések elvetése volt az egyetlen lehetőség. Még szerencsé, hogy az a rendszer viszonylag jó stabilnak bizonyult 10 wattos teljesítménnyel, mert nem volt már arra idő meg alkalom, hogy egy megfelelő hőkondenzált előfeszítő elektronikát készítsek hozzá, úgyhogy a tápfeszültségből egy CD-CDC szabályozható konverterrel osztottam le a feszültséget, és azzal lenne állítva az előfeszítés. Szerencsére, hogy tudtunk olyan munkapontot találni, ami a megfelelő frekvencián, a megfelelő erősítés mellett a megfelelő paramétereket hozzá, úgyhogy nagyjából ilyen 10-12%-os hatásfokkal tudtam működtetni ezt a rendszert. Viszont a hátorától hiányi miatt egy adott teljesítmény és szállítás közül modulátor sajnos így nem alkalmas. A Bontella. A Bontella arra már szintén nem volt idő, hogy saját fejlesztéssel bíbelődjek, úgyhogy a Bontella Hungária segítségét kértem, és a mérőautóhoz annak idején megvásárolt magmérő antenna, a mérő célra megvásárolt felti antenna került fel. Ez egy VHS 3-sávú, teljes sávot átfogó széles sávú antenna. Teljesítmény tűrése olyan kilovattos nagyságrendben van, úgyhogy a 10 wattomhoz teljesen alkalmas megbizonyult. És ebben a OMK tetejére sikerült egy használatlan kívüli árvoltra föltelepíteni ezt az antennát. És itt látható pár képen a készülszállítás. Pár felső képen a elkészített modulátor látható. Ebben itt az a ventilátoros jobb alsó kocka, egy Raspberry Pi típusú ilyen számítógép, ami egy pici processzorral, kis memóriával egy egyszerű Linux-on futhat, ezen fut a teljes szoftver környezet, idejött a modulátort, a multiplexer és a encodereket. Elettel úgy látható, és itt középen ez a fehér színű panel a modulátor, két átegység és a elvégó dobozban foglal helyett a két erősítő fokozat. Ennek a kész eszközben 2 watt a kimenő teljesítménye. Mellette előképpen az érés részállítás látható, ez már a előkészület a kísérleti sugárzás megkezdése előtt, itt lettek finalizáló beállítások. És a másik két képen pedig már az üzemelő állapot látható a levegőben. A műsor alkalom az hát nem olyan volt választás kérdése, két opciót kínált nekem a hatóság, illetve hármat. Az egyik lehetőség az, hogy mérőjelet sugárzott, de illetve egy jó helyzet, meg mindenféle egyébeleket. Én ezt már nem értem, mert a rendszer audio képességeit ezzel tesztelni így nehézkesnek róla, az objektív, mint a szubjektív részét, plusz a hallgatóságot elég hamar elriasztotta volna a műsor hallgatásától. Másik opció, ami szóba jött, az egy jogdíjmentesi zenéválogatási programanyag összeállítása. Úgyhogy ez utóbbit választottam, bár kicsit megnyílt a bajom vele. Szerintem ez lehet főleg jogdíjmentes anyagot, de rettenetesen mozgalmas volt a megfelelő zenék összeválogatása, hogy az valamilyen szórakoztatási értékben azért bírja. A ültetjelző négy csatorna kerül felkonfigurálásra, ez a KLV-test csere 1A, 2A, 3A, 4A, ezeknek a neve utal a bennük levő rájtjuk védelmi profilokra, amik ugye az LMP 1A, 2A, 3A, 4A, ezek különböző kódjöttel adnak hozzá egyre során egyre kevesebb robusztusságot, egyre kevesebb hibajavító adatot a hasznos adat folyamhoz, de ezek meghatározzák azt is, hogy mekkora lehet a maximális audio bit lát, ami belefér egy csatornába. Tehát az egy esetén 96 kilobit teszek, ezt először ACLC-vel kódoltam le, és végül az utolsó héten átálltam a HF és SCLC V1-es verzióra. Tehát erre kaptuk a legtöbb kritikát, hogy ennek a minősége azért erősen, hogy maga után kivonni való, de ezt az egyszerű tunereken, illetve a kevésbé vágy fülű hallgatók számára is viszonylag rossz beállításnak bizonyult. Ha a kettőjában már 154 kilobit per szekundum lehet a maximális, ezt a ACLC-re konfiguráltam szintén, és így is maradt végig. A háromában 192 kilobit a maximum, ez is ACLC-ben ment. Négyest pedig ott a szabály nem enged már nagyobb bitrázát, holott a négyelben beleférne akár 288 kilobit is, de az ÁC is minden plusz csatorna csak 192 kilobit per szekundig engedi a beállítást, úgyhogy ez tartalmilag minőségileg megegyezik a 3A-val. Itt a ezt kérdés leginkább a szubjektivitás az audio minőség mellett az, hogy ezek a különböző kódrétek mekkora tudatűrés biztosítanak így a gyakorlatban. Hogy a érvényesül egy pluszvételi körülmények közötti vételnél a különböző kódréterányoknak a előne, illetve hátránya. Ugyan csatornára kívül 61 éves, textemet is, e-mail címmel, illetve a csatorna nevével, bocsánat, valamint az SLS-ben ezt a négy képet tettem ki, ami szintén a csatorna nevét és a felénkis logót tartalmazza. És akkor, hogyha már mindent így összeállt, akkor először is kellett rádióhozik intézni ehhez a történethez. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy az NMH-t milyen felületen tudom megtalálni, hogy reportin csalakulások meg rögtön, mert én őszintén úgy indultam neki, hogy kilenetnek és el fognak hajtani, hogy ez biztosan nem opció. És olyan felületet akartam találni, olyan kontaktszemét, aki meghallgatja ezt a kívánságomat. Úgyhogy végül is hosszú rágódás után sikerült Zári Péterhez eljutni, és azonnal ráharapott erre a gondolatra, itt nagyon köszönök neki. És utána ő átirányított Vörös Ádám úrhoz, hogy belekezdjen meg akkor a műszaki előkészítéseket. Tehát megbeszéltük ezeket a dolgokat, hogy milyen paramétereket tud az adóim, milyen teljesítménye, honnan szeretné, és a többi. És akkor a végén kitaláltuk, hogy 10 watt, 10D csatorna, olyan kártéteje, ide a legpraktikusabb, tehát itt nagyon sok kiegészítő rendelkezésre állítani, máshol nem állt volna rendelkezésre. Magas épület, toronyal, párból feltetején, tárkozlés, erős áram, stb. Úgyhogy én ezzel párhuzamosan az Antenna Hungáriáról megkezdtem a tárgyalásokat, hogy mint magán személyi betelepülési kérelmet így benyújtanék. Először egy erős meglepetést váltott ki az illetékesekből, de aztán mindenki biztosított róla, hogy természetesen ez működni fog. Úgyhogy ezután is köszönöm nekik, hogy térítésmentesen megengedték, hogy olyan tetejét kísérletére hasznosítsam. Amíg túlestünk ezeken a formális beszélgetéseken, utána megkértem Pári Tamás kollégámat, hogy egy műsaki mellékletet készítsen el ezekkel a paraméterekkel a rádióegedélyhez, majd utána egy kérelmet benyújtottam az NMH-hoz, és végül megérkezett a képen látható dokumentum, aminek nem kicsit örültem, és nem hoz minden nap ilyet a posta. Úgyhogy utána megkezdődött a rendszernek az építése, és végül október 1-én. 0 órakor a sugárzás. Itt láthatók az első mérési eredmények. 9,7 watt lett a kínai teljesítmény. Már a 35 decibel körül rácsillapítás közel 40 decibel. Úgyhogy ezt már ki is lehetett teresztem a levegőbe. Egyébként meglepően stabilnak bizonyult a rendszer, de amikor én ezt fejlesztettem, akkor lakás méretei meg adottsága miatt a hálószoba egyik sarkába volt felhűzve ez az egész játék, és ott olyan két-három napos időintervallumokban lehetett járatni, mert hangos is volt, meg egyéb művök voltak vele, úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdője volt, hogy egyáltalán lehet-e ezt a rendszert stabilan működtetni mondjuk egy hónapon keresztül. Hát szerencsére kiderült, hogy igen. Tehát a végfoknak a rőfüggése, illetve a rőfüggetlensége sem okozott problémát, nem mászott fel a BIASZ, a kilenő teljesítmény sem, kilenő paraméterek sem igazán. Úgyhogy a rendszer tulajdonképpen jól vizsgálódott. Amit egy olyan probléma fölmerült sajnos, hogy Rózsás Marknak az RTL viserében a magmérő képesség nem tudott rendesen rálukkolni erre a jelre. Rendszeresen voltak legbűnő összeomlások benne. Igazából nem jöttünk rá, hogy mi okozza. Kiderült, hogy az Antenna Hungária műszere is csinálja ezt a jelenséget, illetve az NMH-nak a műszere is. És volt másik olyan műszerük, ami szintén produkált valamilyen periódikus mételvesztési tünetet. És azóta nagyon imózás, hogy az vajon mi okozhatja, de őszintén szóval még eddig nem jutottunk sehova vele. Viszont a szerencse, hogy a gumikészülékek, illetve ez a másik hexilon típusú viszer, ami a jobb oldali képen látható, ez folyamatosan vett, és nem jelzett is semmilyen vételi hibát a streamre, illetve a kis felhőti erre. És akkor, ha már sugárzunk, akkor valahogy meg kéne mérni ezt az egészet. Referencia pontos méréseket is kellett csinálni, vagy hát illet csinálni, illetve a fedettségméréseket, amiket csak autós lágtesztel lehet megoldani, most ehhez szükség volt az antennára. Szerencse, hogy volt egy lágyos talpam, mert hozzá ilyen pálcikák, úgyhogy úgy sikerült összehozni ezt az antennát, hogy lementem egy ilyen kis lemogéjánával a ház elé, föltettem a kocsira a antennát, és egy mindig lesztem, addig rakostam mérvételről milliméterre, még sikerült egy mínusz 28-as kitől hosszú teljesen felkirányozott antennát összehozni. Mert jól megjegyeztem, hogy az autó melyik pontra került az antenna, hogy ezek a paraméterek nem elő mászanak el, amikor esetleg arra került. De sikerült egész eredményeket elérni. Most ugye, ez önmagában még csak egy pálcika, belül lejövő papucs feszültség, az teljesen alkalmatlan arra, hogy ebből valamilyen következtetést levonjunk. Úgyhogy ezt még össze kellett hasonlítani egy fő ponton egy kalibrált mérő antennával, és akkor sikerült nekem egy alicó antennával összemérni ebből kisattolni egy ilyen kb. 10-10 pontos felfaktort, de utólag látszik majd a méréseken, mégis eredményeken, hogy viszonylag sikeres volt, mert jól korrelál a valóságban. Műszer pedig az AHA által rendelkezésre, mert bocsánatok, hexilon típusú hogy szerepben van bemérési opció, és van benne drive-test képesség, és amivel lehetett rögzíteni a rutinás során a télelő értékeket. Sajnos kicsit búgos volt még a szoftver, úgyhogy az a beállítás, amivel lehetett volna a ber, illetve a ver, meg egyéb értékeket rögzíteni, az nem annyira működött. Úgyhogy több útvonalat már kellett összeot csinálni, és végén beírtam a télelővel, illetve a alsó felsővel csillapításokkal. Úgyhogy ebből az is számításból születtek az eredmények. Az NMHS rádió engedélyhez kaptam lefedettségi szimulációkat. Szerencsére nem csak 10 méterest kaptam, hanem egy másfél méteren hosszos térzőséget is. Ez a nagyon sárga 60 decibelmitó volt per méteres. A tárgya rész, a sárga pedig a 60-ast. A jó emlékszem talán a beltéri lefedettség a 66-os és a kültéri mobil pedig a 60-es. A másfél méteres az nagyjából használható hajózótetején levő mágnes talpas antennához. Úgyhogy ezzel hasonlítottam össze az eredményeket. Sőt, remélem ki a pont került felvételre, még mielőtt elkezdtem volna az autóval körbejárós teszteket, vagy közeli és egy távoli. Közeli itt a gyermekvasút egyik bejárata mellett egy 500 méterre körülbelül az Olyankától. Itt valószínűleg adóki menettel megegyező értékek jöttek le, hogy 34-es már, 44-es elcsillapítás. Úgyhogy ez teljesen hibátlan volt. A másik referencia pont pedig a Mocskai úton volt lent a pályában a 4-es 6-os félállomásánál. Itt jól látszik a térképen, hogy a út párhuzamos a levél és a vételi ponthoz tengelyével, tehát gyönyörűen rálátunk a labóra, és ez nagyjából a beltéri vétel körzetnek így a szélső határa, és ez egy másik alkalmas pontnak tűnt, itt is jók az értékek, ez a 27 dB-s pályértékhez, tehát már teljesen tökéletes, ez DVB-cénél már sziszegnénk rá, hogy már lehetne jobb is, de ez így máshoz. Alsó felső állat 34 decibeles tartomány, úgyhogy tisztelt elvárásokat. Most időközben két vételi panasz, és is tudom, hogy mióta futott már a teszt, amikor kőbányáról kaptam két panaszt, hogy nincsen normális beltéri vételük. És ekkor döntöttem úgy, hogy különhely volt, hogy Tóhegy, Újhegy, ez egy magasan fekvő terület, úgyhogy ide érdemes lehet elmenni megnézni, hogy mi a probléma, hisz lényegében ott a panelházak ablakában lehet rálátás az adóra, tehát ez optimális lehet a vételre. Hát az első ponton ez a 10-es mer és a 28-as tapos feszültség az már amúgy arra tényleg kevés, hogy egy vastag betonfalú épületben, hogyha nincs is rendes ablak abban az irányban, vagy éppen kettővel hátrébb lévő panelház, akkor eleve legyen vétel, úgyhogy végül is úgy a beltéri panaszuk az jogos volt. De volt egyébként Kőbányai Újhegyen olyan vételem, amit kültéri antennával csináltak, és ott volt egy 30 decibeles ilyen tartalékben őrületes idővel gyorsan akartam lőni. Nagyon szép tartalékkal, majdnem 30 decibel kapus feszültségre, most így nem is emlékszem fejből, hogy mennyi volt. Lehet, hogy teledének ez egy elég tekintélyes kör volt, amit megcsináltam, és tudom tulajdonképpen egy körhetet autóztam, mire ez a kör összejött. Ennek egy része saját autós mérés volt, egy másik része pedig, amikor valás autóval mentünk valamilyen hibára, vagy karbantartásra, akkor valás autóval tettem be a műszert, és azokkal méricskéltünk. És az egyik egy ilyen látóházi való emeletem, az nem látszik ezen a képen, a másik pedig az erencsére való felautózásunk története. Következő képen pedig releváns vételkörzet rövidítottam rá, itt kicsit jobban látszanak a színek. A 66 és az 57, ami lényeges lesz. Tehát ez a kép, ami elárulja azt, hogy egymásra vetítve a szimulációt és a részeredményeket, elég jól látszik, hogy nagyjából egyeztek. Úgyhogy ezek szerint az Antana jól sikerült, a K-faktor jól sikerült, a szenzáció az valós, és egyébként a Space Drive test területen volt tökéletes vétel. Én nem is emlékszem olyan helyszínre, ahol saját jövővel ezeken a területeken ne sikerült volna benni. Tehát gyakorlatilag, hogyha nem ment el a télelő 35-ben alá, akkor nem volt újtani probléma. Nem teljesen nulláson körbe tökéletesen jött. De a kórházi trip, amikor OMK-val elmentünk Vászra, végigjött, még a kórház területén az épületek között is, illetve Gerecsei utazás során tárnoknál tűnt el, és utána, ahogy Gerecsén beértünk az Erdélybe, és elkezdett emelkedni a táj, onnantól folyamatos vétel volt az egyes és a kettes csatornákon. Nyilván, hogy engedélyi finomításúak már nem annyira működtek, de az egyes kettes a szakadásmentes vétel biztosított még a Gerecsében is. Saját vételek azok úgy alakultak, hogy a lakhelyemen, a Fehérvári úton beltérben egyes kettes túlsor ez teljesen stabil volt, hármashoz kicsit beérkedett, a négyes egyáltalán nem volt fogható. Price-test alatt egy ilyen Tesco-s kézirádió, olyan kis képső, úgy jól azt átalakítottam, hogy külső BMC-s antennát lehessen rádugni. Ezzel gyakorlatilag folyamatosan volt vétel, még a legkevésbé esélyes helyeken is, ahol a szimuláció, hogy a Dice-test alatt úgy nézett ki, hogy így nem nagyon lesz, ott is jött. Amit előbb említett Bács kórházi folyamatos vétel, Gerecsében ugye a hegyen is vétel, nem volt az autópályán 50-es kilométer végig volt stabil vétel a Mirio autónak a beépített rádiójával. Úgyhogy én nagyon meglepődtem rajta, hogy 10 watt-tal egy ilyen széles modulációval ennyire nagy távolságokat lehet venni. Azért tényleg az ráérült ahhoz, hogy nincsen szomszéd csatorna, ez van, nincsen alapvetően nagy teljesítmény oldást egyáltalán, hogy VHS-3-osságban Magyarországon, tehát egy teljesen tiszta és szűzságban egy 10 watt-tal meglepően szépen működöttem. Hallgatói vételek tekintetében Budapest határán kívülről is volt bőven, Kisztárcsának a távolabbi felén ráadásul FM antennával, ami közben a fekén eléggé rosszul viselkedik, ott egy 8 dB-s jelben viszonylag tökéletesen tette az ura az összesadást. Gyálon volt beltéri vétel, gyakorlatilag 0-4 csatornára, tehát a legrosszabb hibaszűrésű csatorna is jött. 13. kerület is beltéri vételben 0-4 csatornát hozta. Újpesten szintén minden így működött. A Üllői Tecseri úti paneleknél, a 6. emeletről, ugye ott a beton az elég rendesen közbeszólt ebbe a történetbe, tehát a beltéri vétel már nem sikerült, mert ott nagyon fele ugye nem volt kilátása, viszont 6. emeletben akkor nyilván működött minden. Volt egy hosszabb pályatesztje az úriembernek, nagyjából ott a magyari kerületek, ezek 13. kerület, meg 14. A Hungária körút volt egy érdekes csapda, hogy többen jelezték, hogy többen agos nagyon a vétel, pedig elvileg nem számítottunk rá, hogy ennyire rosszul fog jönni. Még a legmodernebb autorádiók is sokszor eldobálták a vételt, ezt több ismerősnél is visszaigazolta, hogy nem kellett ahhoz se kamion, se villamos, se semmi, egyszerűen a Hungária az nem volt jó. Viszont amikor a rálátással lehetett működni, akkor jöttek ilyen vételek, hogy az M4-es autóúton valami azt is ráig, akkor csak minden így jött, és utána a erősebb időtűréssel rendelkezett, azok még 4-5 kilométerrel tovább tudtak szólni, úgyhogy ott látszott egy minimális elvárás a kódolásokban. Aztán még volt egy ilyen érdekes vétel, hogy az M1-es autópályán 48-es kilométernél a terrautóban a kocsitekvényen belül egy kézi rádióval, fordozható rádióval, kihúzott antennával működött a vétel. Azt hiszem egyes csatorna volt, ami a leghibatűrőbb. tanárban szabályig van vétel, még a domból szót engedte. Fóton volt egy stabil vétel, egyes kettesen, de kültére mindegyik jól működött. Észelem, SDR vevővel, igaz, hogy itt is fábélmetőre alternával volt a vétel, ami ezen a frekvencián nem igazán dolgozott jól, ott is egy 20 decibeles jelz, vagy viszont a minden így csatorna tökéletes vétel produkált. Én illetem szintén SDR-rel, szintén FM alternával, ami megint ugyanen jó erre a sávra. 2-es, 3-as, 4-es tökéletesen jött, itt kiderült, hogy egy szoftveres probléma miatt az 1A kódolást ő nem tudja kinyitni, úgyhogy az szönben maradt, de 17 dB-s volt a jelzaj viszonyan az FM antennával, illetve a fettére vágott pálcával 19 dB-vel sikerült összehozni a tudnak vételben. Állapban volt szintén egy rádiomatőrvételő is több szoftverre próbálta ki. Szintén 17 dB-s SMR-rel 1-es, 2-es, 3-as tökéletesen jött. Itt van a budapesti vétel. A Kőbányaújhegyi úriember, aki a 30 dB-s SMR-t összehozta, neki is 2-es, 3-as, 4-es hibátlan vétele volt, az 1-es, az egy szoftverhiba miatt ugyanúgyan jött. Ennek a SDR Play-nek a tamplagénja valamiért azt az 1-es nem tudja kimondani, de a másik szoftverrel amúgy tökéletesen tudta használni. És itt volt a kompétra, amit elakadt a lélegzetem, egy szarvasi amatőr, egy 2018 ceramis VHF3-as javivel és egy kizajú előerősítővel tudta venni. Most tudom, hogy az légvonalban 140-150 km, ami azért egy 10 wattos, az autó nem gyenge teljesítmény. Úgyhogy ez volt az abszolút top. Igaz, hogy ez egy lassabb függő volt, már reggel voltak meg ezek a vételek, aztán ahogy a nap rendesen kisütött meg, elmúlt az éjszaka, akkor a vétel is szépen eltűnt. De ezt a nappali problémát eltekintve ezt a reggeli dolgot ezt ő meg tudta ismételni többször. Úgyhogy ez volt az abszolút hiper távolsági vétele a dolognak. És a további elképzelések azok pedig, hát nem is tudom, hogy alakuljanak. Igazából, ha találunk az NMH-ben olyan szöveget, amit még tudunk, hogy érdemes tesztelni ebben a napcímában, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre, hogy csináljuk. Mert az egy hónap az sok minden elég volt, de még biztos lehetett volna, mikor eszelgetni ezen a dolga. Aztán a legtöbb kritikát igazából a műsor kapta. Ez a legnagyobb az volt, hogy talán kihallgattak vannak bizonyít a legtöbb ember számára, és sokan mondták, hogy ilyen hülye csipogásokat adásban adni, ez szentségtörés, hogy miért nincs rajta a klubrádió, meg miért nincs rajta a elektronikus zenei adó, meg megtalált engem ennek a kísérletnek a hírére nagyon sok tartalom szolgáltató, hogy hogy tudnánk együttműködni ebben a történetben, sajnos mindenkit el kellett hajtanom, hogy ebben így most sehogy, mert jobb bőlesen ennek a kisugárzás az abszolút nem volt engedélyezett. Nem tudom, hogy bármilyen metódus van erre, hogy egy kicsit kizlelkendőbb anyagot tudjunk kisugározni. Ebben még lehetne fejlődni. Illetve Szombati Csabával rekináltunk a háttér keretén keresztül egy kicsit a politikának is, és megkerestük a digitalizáció felelős helyettes államtitkárságot, hogy itt lennénk, és szívesen támogatnánk egy ilyen előkészítő folyamatot szakmaiak, hogy az önnek a pénzre köztudatból a digitális rádiózás, de hogyha esik itt esetleg, akkor itt vagyunk és lehet tőlünk kérdezni, meg tudunk akár ajánlani bármilyen stratégiát, hogy bármilyen visszati segítséget. Úgyhogy ez lehet egy irány, bár őszintén szólva most politikától mentessen, de eddig ugye azt láttuk, hogy tudottak ez a jelenlegi kormányzatnak nem igazán volt érdekel a digitális átállás. Valószínű, hogy az őben most egy darabig szintén így marad, úgyhogy én esélytelennek látom pillanatilag ennek a bevezetését. Hát, hogy tovább elképzelések, őkélet ingyenső, illetve nagyon szívesen tesztelünk, ha bármilyen digitális technológiát, mert nekem még a Csabával tervben van egy BLM pluszos teszt, illetve akár csinálhatunk BLM tesztet középhullámon, hogyha találunk olyan dolgot, olyan telep helyet, ahol ez megoldható, úgyhogy tényleg szöketekből még a határ a csillagoség csak találni kell, tehát szóval támogatókat, akik kárhatatlan potenciált, hogy kipróbálhassuk. Úgyhogy nagyjából ennyit gondoltam, illetve hát jól látszik, hogy a fanatizmusnak mennyi mindenre tudja az ember sarkalni. Én ezzel a projekttel annyi időt elsesztem, hogy érzesen vettem, hogy a barátunk közben volt nekem egy karácsonyfadészt, egy ilyen szívecskés kis baktérőrű feliratú rohatűs valamit. Én meg órák szeretetében kínulva éppen összeraktam egy ilyen custom made órát, és akkor, ha már volt az úriembernek érhezve a virozója, akkor szóltanult a hátára egy ilyen kis emlék, hogy a Magyar Digitális Rádiózás emlékére 95-20-ig. Így itt valahogy az óra most is. Szóval igen, kellő határozással az ember semmiből meg tud építeni egy ilyen rendszert, minden további nélkül. És akkor most várnám a kérdéseket, hogyha valakinek valami hozzáfűzni a kérdésre, kérdésre, úgyhogy a sorra van.